Jövőnk világa. Egy technológia alapú világrend születése, avagy megmutatjuk, milyen lehet a világ 2030-ban. A stúdióban a digitális szakértő Rasztovics Dávid és a műsorvezető Ércfalvi András.
Jó rádozást mindenkinek, ez a Jövőnk világa, természetesen itt van Rasztovics Dávid, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója, és Sejé Tamást hívtuk vendégnek, a Forstay Group stratégiai és üzletfejlesztési igazgatóját. Ugye maga a grupa az ingatlan befektetésekkel, fejlesztésekkel, építőipari projektekkel foglalkozik, okos megoldások kerülnek majd szóba, azt mondta Dávid, meg hát minden, ami az ingatlan piaccal, a fejlesztésekkel kapcsolatos, hogy néz ez ki a jövőben, mi a deal, mi a stratégia, mi a cél. Azt mondta Dávid, hogy te okos megoldásokkal, smart city koncepciókkal készültél erre a hétre.
Igen, üdvözlöm én is a hallgatókat. Alapvetően az volt a témánknak a felütése, Tamással elég sokat beszélgettünk az utóbbi időben, ugye mi a Menedzser Szövetségen keresztül ismerjük egymást, amúgy Tamás a Holland Kereskedelmi és Iparkamarának az alelnöke, és Holland-Magyar Iparkamarának az alelnöke. A lényege az volt, hogy ugye én magán a turizmuson belül látom azt, hogy hogyan kezd átalakulni maga az ingatlan fejlesztéseknek a piaca, milyen adatvezérelt megoldásokat vezetnek be, hogyan tudjuk kielégíteni azokat a fogyasztói kultúraban megalapozott változásokat, ami úgymond komfortosabbá tudja tenni az itt tartózkodását ezeknek az embereknek, és hogyan tudjuk például átalakítani a városszövetet olyan szempontból, hogy fenntartható épületeket fejlesztünk, és hozunk létre olyan városi mini régiókat, amiben ezek az adatvezérelt megoldások kompakt módon meg tudnak valósulni.
Hát azt hiszem, a kulcs szó az a fenntarthatóság, tehát bármilyen konferenciára elmegy most az ember, vagy bármilyen szakmai cikket elolvas, a legfontosabb központi téma az az, hogy hogyan lesznek fenntarthatóak a jövő épületei, és ez olyannyira érdekes most már, hogy ez meghatározza ezeknek az ingatlanoknak az értékét is, illetve a fejlesztéseknek az irányát. Most a legújabb hívószó, ugye pár évvel ezelőtt a zöld meg a fenntartható volt a fókuszban, most pedig az úgynevezett ESG rövidítés, ami a környezetvédelmi, társadalmi és,
meg
és vezetőségi vagy vezérlési szempontjait járja körül a fejlesztésnek. Ezáltal jól mérhetővé teszi, hogy egy adott projekt az mennyire lesz fenntartható jövőre nézve.
Tehát a fenntarthatóság az már csak egy része a dolognak, ugye?
Így van.
Ugye?
Így
tehát
van.
Az már csak egy részhalmaz, ahogy
így
tetszik.
Van, így van, pontosan.
És melyik szegmens húzza a másikat most, mondjuk Budapesten? A szállodapiac, az ingatlanpiac, vagy az irodapiac, bocsánat, vagy a magánlakások. Éppen reggel egy építőipari vállalkozóval beszélgettem a szaunában, és ő mondta, én ezt nem tudom, de biztos így van, hogy most már 70 millió forintot lehet egy magánházra fölvenni kölcsönként, hogyha legalább 25%-ban, jól tudom, megújuló energiával fog majd működni. A személyek is, a magánszemélyek is érdekeltek abban, hogy ezek a dolgok itt a jövőben így alakuljanak.
Igen, most indul ugye a zöld hitel program, ez is egy érdekes kormányzati lépés. Ugye rengeteg családi támogatás van, amit szintén lehet használni, ugye ingatlan fejlesztésre, korszerűsítésre, vagy éppen amit Tamás említett még a műsor előtt, ami az egyik fő csapás iránya ugye a Forstay csoportnak is, hogy maga a felsőoktatás és a középiskolások számára létrehozott kollégiumok, vagy éppen accommodation rendszerek, amit mondjuk én ugye, amikor éltem kint Kanadába, egy nagyon jól működő rendszerbe láthattam bele, hogy az odaáramló tanulók, és az odaáramló digitális nomádok, tehát ugye én nagyon szeretem ezeket a kategóriákat akár egy lapon említeni, mert a digitális nomádok is sok esetben mondjuk egy továbbképzésen mennek az adott városba.
És akkor beköltöznek egy ilyen kollégiumba.
És akkor be tudnak költözni egy olyan kollégiumba, ami erre úgymond lehetőséget ad. Itt jönnek be azok az adatvezérelt megoldások, vagy azok a felhőalapú megoldások, hogy például, hogyha én eltöltök másfél hónapot egy városban, akkor ne kelljen 8 e-mailt váltanom azzal a ingatlankezelő céggel, hanem lássak egy olyan rendszert, amiben látom azt, hogy az az ágy, az a szoba, vagy az a úgymond munkafelület, vagy munkasarok akár egy ilyen közösségi irodában, az elérhető, vagy nem érhető el. Hogyan tudom kifizetni, hogyan tudok engedélyeket kapni, hogy én ott tartózkodjak. Tehát ez rengeteg olyan kérdést vet fel, ami mondjuk egy digitális nomád számára nagyon fontos, hogy egy platformon legyen. Az, hogy milyen minősége van a szálláshelyeknek, ez pedig ugye Tamásiknak a unikalitása, tehát hogy hogyan tudjuk megfogalmazni azt a fogyasztói igényt, ami alapján lefejlesztünk, vagy felépítünk egy épületet.
Azt mondtad, hogy a Forstaynél is ezek a kollégiumok vannak most részben egyrészt.
Igen, fókuszban, igen, igen, a fejlesztő águnknak ez a pillanatnyilag a szálláshely fejlesztés a központi iránya, azon belül is a student housingnak nevezett tevékenység. Egész Közép-Európára jellemző, és valószínűleg nyugatabbra is, hogy egyelőre még hiány van a jó minőségű kollégiumi férőhelyekből. Most a kollégiumról beszélünk.
Ez örökzölt téma, igen, a kollégiumi férőhelyek hiánya az évtizedek óta. Igen, lány kollégiumban, igen, de ezt most hagyjuk.
Szóval most a kollégiumra gondol az ember, fiatal korunkból akkor ugye megjelenik egy ilyen lepusztult szociál épületnek a képe. Most nem erről beszélünk természetesen, hanem modern, magas szolgáltatási
szinten ellátott épületekről. Mit kell már tudnia? Mi a különbség a mi általunk ismert, meg a jövő elvárása között?
Én azt gondolom, hogy az egyik, amit a Dávid is említett, az a szolgáltatásoknak a szintje, tehát hogy ezekben a modern kollégiumokban már olyan informatikai szolgáltatásokkal találkoznak a lakók, ami korábban nem volt jellemző, illetve hát természetesen minden egyéb, tehát amennyire lehet, próbáljuk kiszolgálni a diákoknak az igényeit. Házon belül el tudják intézni mindent, tehát mosatást.
Erre vagyok, és ez piszok nehéz lehet most azt tudni, hogy ez a generáció 1-2-3 évet rengeteget változik szokása. Hát a Covid-ról ne is beszéljünk, ez mit változtatott. Hogy építek nekik, hogy tervezek neki egy ilyen közösséget, akár egy ilyen kollégiumot. Inkább a individumra helyezem a hangsúlyt, vagy a közösségi terekre. Rengeteg kérdés van. Mi kell neki? Mosoda, posta, személyi titkár, edzőterem, kerékpártároló. Mi az a 30, ami befér, mert nyilván kéne 100 dolog.
Room service.
Nagyon egyszerű. Minden kell. Tehát a mai diákoknak az igényszintje annyira magas, és nem csak a diákoknak, hanem a pályakezdő dolgozóknak is, hogy mindennel ki kell őket ahhoz szolgálni, hogy meg tudjuk őket szerezni, és meg tudjuk tartani. A Forstének az első nagy fejlesztése az egy 420 szobás kollégium a Tűzoltó utcában, közvetlenül a Soténak a...
Ezt is akartam kérdezni, hogy ezt hova helyezitek el, mennyire központban, mennyire mehet, mennyit hajlandók sétálni mondjuk, vagy mennyit hajlandók utazni ezek a bérlők?
Nyilván célszerű nagy egyetemi kampuszok közelébe mellé, fejleszteni ezeket a házakat, így tettünk mi is annak idején. Ez egyébként már 3-4 éve üzemel ez az épület, tehát nem annyira friss. Most van előkészítés alatt a következő projektünk, ami pedig az Állatorvos Egyetem közelében fog épülni.
Ezt is akartam mondani, hogy a Soténél van fizetőképes kereslet, abszolút, hiszen a hallgatók, nem tudom, 40-50% a külföldi, persze.
Így van.
Az Állatorvos szintén egyébként.
Így van. Az az érdekes, hogy nagyon széles körből érkeznek a diákok, tehát gyakorlatilag minden kontinensről vannak nálunk lakók, és úgy van az épület lefejlesztve, hogy évi 10 hónapban kollégiumként funkcionál, és a nyári hónapokban pedig szállodaként, tehát ilyen vegyes funkció. De a kérdésedre visszatérve, tehát minden létező szolgáltatást kell nekik adjunk, a biciklitárolót, az edzőtermet, a mosodát, éttermeket, a belső udvarban van 4 éttermünk, különböző jellegű étterem, kávézó,
ahány kontinens annyi étterem, tulajdonképpen majdnem erre van szükség.
Úgyhogy van a tetőn egy óriási tetőterasz, egy skybarral, ami partikra alkalmas, illetve fel lehet menni napközben pihenni, napozni,
szocializálni. Tehát ez mindig csak a bulin jelöl.
Tehát ez már majdnem hotel. Ez egy hotel szó. Ez egy komplet hotel.
Én azt gondolom, hogy ez minőségében egy 3-4 csillag közé pozícionálható hotel, illetve tanév szorgalmi időszakban pedig egy magas minőségű kollégium.
Ami egy nagyon érdekes, nekem egy 4 éves példám. Kaptunk egy megbízást egy közös ismerősünktől, azt majd a adás után megbeszéljük. Az volt a lényege, hogy talált egy épületet a belvárosba, egy 6-szintes épületet, és hasonlóan egy ilyen kollégiumi modellben szerette volna üzemeltetni, ugyanúgy nyáron, de az 2,5-3 hónap lett volna Airbnb lakásoknak kiadni az apartmanokat, és a mi feladatunk volt, leginkább az enyém, hogy kitaláljak egy olyan rendszert, amit elneveztem Student Cloud-nak, ami a Közel-Keletről és Ázsiából érkező diákoknak a valamilyen szintű felügyeletét tudja biztosítani. Ezt úgy képzeljétek el, valószínűleg nagyon utáltak volna ezek a diákok, hogyha ez meg is valósul, hogy ezek a szülők, akik elküldik ezeket a diákokat Európába, fogalmuk nincs arról, hogy a diákok, a gyerekeik, azok mit csinálnak, hol vannak, mikor érnek haza, mikor mennek el.
Elektronikus póráz?
Nagyjából egy elektronikus póráz kell elképzelni, viszont kiegészítve olyan kényelmi funkciókkal, ami miatt belemennek a gyerekek abba, hogy ezt használják. Tehát úgy képzeljük el, hogy egy felhalapú rendszerben mindenkinek van egy profilja, beregisztrálja a bankkártyáját, pont úgy, mint amikor mi rendelünk egy Ubert, vagy bármilyen egyéb taxit, csak itt az épületen belüli szolgáltatásokat lehet, mint egy pizzára felpakolni, és neki úgy jön ki a havidíja. hogy ő kér vasalást, ő kér mosatást, ő kér reggelit, neki kell, nem elég a sima a internet neki, olyan széles sávú internet.
Tehát a svédasztalról
összeválogatja, amiért fizet a szülő, ugyanúgy.
Az csak otthon, azért fizet.
De
alkoholis italt nem
pontosan geolokáció alapon azonosítjuk a diákot, és látja a szülő, hogy mikor csekkolt ki az épületből, mikor csekkolt be az épületre, átlagosan mennyi időt tölt el otthon, átlagosan milyen adatforgalmat bonyolít le, stb. Tehát olyan adatokat tudtunk volna kinyerni ezzel a rendszerrel, amivel mondjuk egy üzleti intelligenciával meg tudjuk határozni, hogy bizonyos lokációból érkező diákoknak milyen igényei vannak. Mert ugye teljesen másik igénye van egy kínainak, mint mondjuk egy az Egyesült Arab Emirátusokból érkező diáknak. És utána a szolgáltatás portfóliót lehetett volna szegmentálni, amiért ismét több pénzt lehetett volna elkezdeni.
Ezt akartam is egyébként kérdezni Tamástól, hogy egy ilyen hotelen belül, vagy egy ilyen kollégium vagy kollégiumban belül érdemes az égtájakat, a földészeket, kultúrákat külön választani, úgy, ahogy egy világvárosban különböző negyedek alakulnak ki?
Érdekes a kérdés, tehát érdemes ezt feszegetni, de az az igazság, hogy az utánunk jövő generációk, tehát az YZ generációk sokkal kozmopolitább szemléletet képviselnek, és sokkal...
Már nem lesz ez érdekes,
sokkal,
mire odaérünk.
Sokkal rugalmasabbak, rugalmasabban állnak hozzá az ilyen együttéléshez, mint mondjuk az én generációm, vagy a nálunk idősebbek. Ugye ezeket a kínai, olasz, meg egyéb negyedeket 50-100 évvel ezelőtt alakították ki az egyes városokban, vagy területeken. A mai diákok, fiatalok szerintem igenis szeretnek keveredni, és szeretnek minél több kultúrát megismerni, minél több információt cserélni, tehát én ezt a problémát, ezt nem is látom, mint problémát.
Akkor nézzük a problémát.
Nincs ilyen rendező a szobák kiadásánál.
Idegenforgalom, hotelfejlesztés, abban most ti hogyan gondolkoztak? Ti mit láttok, hogyan láttok előre?
Előre senki nem
lát. Aki előre lát, az szerencsés,
igen,
igen, rossz
az
volt
vagy,
a kérdés.
Az vagy jós, vagy hazudik.
Jó, de hát valahogy le kell tenni valamellett a garast.
Én azt gondolom, hogy eleve a hotelfejlesztések azok nagyon hosszú projektidővel rendelkeznek. Tehát évekig készítenek elő, utána 2-3 évig épül,
és a megtérülés,
a megtérülés az arról ne is beszéljünk. Jó esetben pont amikor megnyit a hotel, akkor pont egy olyan turisztikai és világgazdasági helyzet van, ami ideális a hotel nyitásnak. Mi magunk is készítünk elő most egy hotelfejlesztést a belvárosban, pontosabb helyszínt még nem említhetek. Azt gondoljuk, hogy tehát a jelenlegi helyzet az nem rózsás. Tehát jelenleg ilyen 20-30% körüli kihasználtsággal mennek még az ötcsillagos hotelek is Budapesten, de azt gondoljuk, hogy a turizmus mire magára fog találni, hogy egy-két-három év múlva így van, addigra ez már abszolút valid lesz ez a dolog.
Az is izgalmas, hogy kapcsolatunk hajnalán. Emlékszem, amikor talán 3 éve először beszélgettünk, akkor az egyik első műsorban volt arról szó, hogy 4 vagy 5 csillagos hotel tervezése, építési beruházása is folyamatban van Budapesten. Igen. Azt nem tudom, hogy azóta ebben volt-e bárhol
2019 év végén ez már 20 volt. Tehát, hogy iszonyatos dinamikával...
De a Covid nem vitte ezt a lendületet?
Nagyon sok olyan projekt van, ami megrekedt. Tehát én több olyan projektet látok, amit elvittek egy bizonyos pontig, majd a fő beruházó, aki úgymond lét tette volna ebbe a dologba, hátralépett kettőt, és azt mondta, hogy majd térjünk vissza rá 2 év múlva, mert nem értelmezhető az üzleti terv, amit leraktak az asztalra. Tehát teljesen más üzleti környezetben terveztél 19-ben, vagy akár 18-ban, mikor elindult az a fejlesztési projekt, az engedélyeztetés, mint például most. Rengeteg olyan szállodát látok én, amit alakítanak át. Kettészedik mondjuk a teteje az apartmanként üzemel, hosszú távú kiadással, és megtartottak annyi szobát, ami jelenlegi piacra. Igen, tehát ezek a hibrid, nem szeretem ezeket azt a hibrid szót, de igen, tehát egy úgymond polarizált szolgáltatás portfóliót hoznak létre az épületen belül, akár úgy is, hogy nagyon sok olyan helyet látok, hogy magát a szobát irodaként használják. Tehát, hogy kivették belőle az ágyat, stb. És egy pop-up irodaként használják, és ki lehet bérelni 1 hónapra, 2 hónapra, 3 hónapra, csak hogy maga a cash flow valamilyen szinten működjön. Ez még mondjából szerintem, ez Tamás valószínűleg jobban tudja, de egy-másfél év, mire ez úgy visszaállhat. Az, hogy mikor fog a turizmus normálisan működni, ez teljes mértékben a Covid-nak a kérdése. Én is mennék most, mennem kéne Székelyföldre, mennem kéne Ukrajnába, és elkezdtük reszervezni ezeket a konferenciákat, és most, ahogy kezdik átsorolni ugye az országokat, sárga, piros, stb., nem tudjuk, hogy most 2 hét múlva tudunk-e menni, vagy nem tudunk. Most egy utazásnál, ami mondjuk sok ezer euróba kerül, valószínűleg, megnyitotta Amerika a beutazást, meg a kiutazást, és most már úgymond a turista áramlás működik, De hát hogy tudsz te tervezni 2-3 hónapra előre? Megveszed a repjegyet, és akkor utána elbuktad? Vagy milyen dinamikus árazási, vagy átbukolási szolgáltatást fognak kitalálni? Tehát ez egy hihetetlenül nagy katyfasz jelenleg, amit az iparági szakértők is próbálnak megfejteni újra, mert ugye tavaly ugyanerről beszélgettünk, hogy mikor lesz már végre vége ennek, fogalma sincs senkinek.
Magyarországnak általában, de Budapestnek főleg, egy óriási potenciál lenne a konferencia turizmusnak a fejlesztése. Ugye nem kell magyaráznom, hogy a városnak a fekvése, adottságai, szépsége, stb. Ez mennyire alkalmasra teszi erre, viszont soha nem is volt elegendő szállodakapacitás ennek a kiszolgálására.
Meg hát a megfelelő konferencia központ.
És a konferencia
központ, erről beszél a szakma 10 éve.
Így van, tehát gyakorlatilag rendes méretű konferencia központ az 1-2 van Budapesten.
Igen, most a Hung Expo új épület.
Az új Hung Expo, de hát akkor emellett említhetnénk a Grupamát, meg esetleg a kongresszus központot, és akkor ezzel be is zárult a kör, és akkor le tudunk ültetni mondjuk 2-3 ezer embert együtt, ami még mindig nem sok, mert nyugat-európában.
Együtt 3 lokáció.
Nyugat-európában és Amerikában sokszor tartanak 5-6 ezer fős konferenciákat is, de még feltételezzük, hogy lenne is erre kapacitás, nem tudnánk őket hol elszállásolni, úgyis ezeket a vendégeket 5 csillagos szállodában nem lehet betenni, tehát érdekes módon Budapesten a 4 csillagos kapacitás van szűkén, tehát körülbelül több ezer 4 csillagos szállodai szoba hiányzik jelenleg még a piacról. Bocsánat, nem jelenleg, hanem a Covid előtt, illetve majd a Covid után fog.
Van még érdekessége Budapestnek, van még 2 percünk körülbelül. Ami különlegessé teszi. Csak egy dolog jut eszembe az, hogy mondjuk az iroda központok, vagy az iroda beruházások azok, hogy csoportosulnak Budapesten és más világvárosokban. Van, ahol ilyen hubok elképzelhető Budapesten, hogy ha jól tudom, akkor nem itt, az inkább egy ilyen gyöngysor szerűen vannak. Bármi másban látsz olyan különlegességet, egyediséget, amire nektek mondjuk, mint nemzeti sajátosságként kell itt a Forsténynek Budapesten, Magyarországon készülni, vagy gondolni?
Nemzeti sajátosság nincs. Én azt gondolom, hogy Budapest egy nagyon kedvelt közkelet irodalokáció a régióban is, tehát nagyon sok nemzetközi cég jön hozzánk. A Váci úton, ahol most is ülünk éppen, itt koncentrálódik a legnagyobb.
Ezt a gyöngysorra gondoltam.
Így van, igen, gondoltam. Tehát mondjuk a teljes budapesti A-kategóriás piacnak a 40%-a az itt a Váci úton található, de folyamatosan alakulnak ki új hubok is, úgyhogy 4-5 régiót említhetünk, vagy 4-5 körzetet, gócpontot említhetnénk még Budapesten, ami fontos. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy ütemben nő az A-kategóriás piac kapacitása Budapesten, tehát ez azt mutatja, hogy van rá kereslet, és továbbra is számíthatunk arra, hogy nagy multicégek szeretnének hozzánk jönni. Tehát jelenleg ugye kb. 4 millió négyzetméterről beszélünk A-kategóriás irodában, aminek mondjuk a bő 10%-a ilyen saját tulajdonú felhasználás, a többi pedig bériroda, de ez a tendencia.
Ezen a tendencián nem változtat akkor gyökeresen az, hogy home office vagy nem, otthoni munka,
nem, érdekes
egy-két
módon,
nem.
Nem, a home office nem, mert tehát a Covid hatására az egy főre jutó irodaterület felhasználás az ugye növekedett, tehát kevesebb embert ültetnek ugyanakkor a területre, viszont szükség van pihenő területekre, nagyobb konyhára, nagyobb több tárgyalóra, tehát a bruttó terület az nem csökkent emiatt, illetve nálunk az a fajta hibrid munkavégzés, hogy egy-két napnál többre haza tudjanak küldeni dolgozókat, egyelőre nem reális.
Azt gondolom, hogy erről napokig tudnánk beszélgetni, nekem is az egyik kedvenc témám. Érdemes lenne majd egy következő adás alkalmával nézni egy globális körképet, hogy akkor Budapest relációja a világ nagyvárosaihoz képest, vagy éppen olyan hasonszörű városokhoz képest, mint én nagyon szeretem hozni azt a példát, hogy nekem Vancouver méretéből fakadóan, elosztásából fakadóan, picit ilyen szegregált felépítéséből fakadóan, nagyon hasonló, mint Budapest, viszont amit látok, hogy a keleti nyitás, vagy éppen a keletről ide áramló úgymond beruházásoknak a mértéke, vagy az, hogy a multik felépítik önmaguknak az irodaházokat, és minden dolgozójukat egy épületbe ültetik le. Ez egy új tendencia, most nem hozom azt a példát, amit mondtam, hogy ne hozzak, de hogy valószínűleg a következő években...
Mert arról már beszéltem,
de hogy a következő években nem csak egy-két multicégnél lesz ez tapasztalható, hanem amit én láttam külföldön is, hogy a szállodafejlesztéseknél a 3 csillag, a 4 csillag és az 5 csillag nem 3 lokációban volt elhelyezve a városban, hanem olyan területet kerestek, ahol ez a 3 kategória egy fejlesztésen belül tudott megvalósulni.
Jó, beszéljünk egyszerről. Köszönöm szépen, hogy itt volt Sejjei Tamás, a Forsté Group stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója. Jövő héten találkozunk Rasztovics Dáviddal, itt leszünk, akkor Turizmus Világa pénteken, ugye ebben a műsorsában. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Ez volt a Jövőnk világa. A műsor szakmai együttműködő partnere a digitalisan.hu hírportál. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.